Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Folytatjuk a múlt héten folytatott anyagot, mégpedig a 9. oldalon nyissuk ki a tánya című művet. Gyerekek, hát ezt nem lehet csinálni. Komoly tanulók azok hoznak magukkal. Na, tehát akkor folytassuk, amit elkezdtük, csak gyorsan egy gyors kis átismétlése annak, amiről szó volt, hogy felfrissítsük az emlékezetünket. Tudom, hogy mindenki főleg ezzel foglalkozott az elmúlt egy hétben, de azért, hogy mindenki... Igen, de azért, hogy mindenki lássa, hogy jól foglalkozott a dolgokkal az elmúlt egy hétben, ez érdemes átismételni. Tehát ugye a tányát tanuljuk, első frissítés, a tányát tanuljuk, ami a Hafiz filozófia egyik alapműve, és ugye azra nyitottunk, hogy megkérdeztük, hogy akkor mi is a helyes viselkedés, hogyan helyes viselkedni, mit kell tennünk. Úgy kell tekinteni, nyilván törekednünk arra, hogy igaz emberek legyünk, de ha már egyszer erre törekszünk, és mindenki azt mondja, hogy ezt sikerült is elérni, akkor mit helyes? Úgy tekinteni magunkra, mint hogy ha tényleg azok is vagyunk, tehát belátni az igazságot, vagy úgy, akkor viszont megvan a veszély, hogy elvittük magunkat, vagy úgy tekinteni magunkra, hogy mi még nem vagyunk jók, tehát rosszak vagyunk. Ennek viszont az a veszélye, hogy vagy lemaradunk, mert azt mondjuk, hogy akkor már úgyis mindegy, vagy depressziósak leszünk, ami még rosszabb. Tehát ez volt a nyitó kérdés. És akkor ennek kapcsán a Rebe, az Alper Rebe felvázolta, hogy öt típusú emberről beszél a Talmud. Mi volt az öt típusú ember? Jossi, emlékszel-e? Öt. Hames. Finesz. Fünf. Valaki esetleg emlékszik, hogy az öt típusú ember típus, tudom, hogy ott van. Jó, kiváló, nem egészen így volt. Tehát volt ugye két típusú igaz volt, és két típusú gonosz volt. Mi volt a két típusú igaz, Marci bácsi? Lettel majd. Az igaz, akinek jó, az igaz, akinek rossz. A gonosz, akinek jó, a gonosz, akinek rossz. És volt egy ötödik kategória, a közepes. És én azt mondtuk, hogy a gonosz, akinek jó, mit jelent az, hogy gonosz, akinek jó? Kristóf, te emlékszel? Mit mondtuk alapjában?
Gonosz, akinek jó, aki gonosz, és pedig van még csak jó,
mert jó. Ah, nagyon jó. A gonosz, akinek rossz, pedig az, aki gonosz, rosszul megy a sorsra. És én ennek értelmében ugyanígy a jó, akinek jó, az igaz, akinek jó, az igaz ember, aki igaz és jól megy a sorra, az igaz, aki rossz, az igaz, akinek rosszul megy a sorra. És azt is mondtuk, hogy a Talmud értelmezésében mit jelent az igaz, akinek jó, és az igaz, akinek rossz, ezt, amit Kristóf ismeri, hogy jól megy a sorra, vagy rosszul megy a sorra. Mit jelent, hogy jó neki, vagy rossz neki, azt mondja, hogy jól megy a sorra, vagy rosszul megy a sorra. Igen ám, de a tárgy egy új értelmezést ad ennek. És azt mondja, nem arról van itt szó, hogy megy a soruk, hogy az igaz, akinek jó, az akinek jól megy a sorra, az igaz, akinek rossz, az annak rosszul megy a sorra, hanem miről van szó, esetleg valaki emlékszik. Kristóf, emlékszel? Mit mond a tánya új értelmezést ennek a gondolatnak? Gyuri bácsi? Azt jelenti, igen, nagyon jó, hogy nála még van egy kevés rossz, ott van. Alá van neki rendelve a rossz, tehát ő a jó van túlsúlyban, de mégis van egy kis rossz. Jó, arra már nem jutottunk el. De lényeg az, hogy van benne még egy kis rossz. Hogy igaz, akinek rossz, az akiben van még egy kis rossz, az igaz, akinek jó, az akiben már semmi rossz nincs, és ezért jó. Szerinti a neki rossz, meg a neki jó, az nem a sorsára vonatkozik, a sorára, hanem arra, hogy milyen ő. Van benne rossz még, vagy már is benne rossz? Ugyanígy a rossz, akinek jó, meg a rossz, akinek rossz. Mit jelent a rossz, akinek jó, az akiben van még egy kis jó? A rossz, akinek rossz, az pedig olyan, akiben már úgy tűnik legalábbis, hogy semmi jó nincsen. Na. Akkor elállítottunk el, és aztán ugye felmerült annak a kérdése, hogy tulajdonképpen hogy is van ez a dolog, hogy valaki jó vagy rossz, az előre determinálva van, vagy nincs determinálva. Ez volt a kérdés. Mit felhoztuk, ugye, amit mond Jobbtól idéztük, hogy jó, azt mondja, világok ura, te megteremtetted a rosszakat meg a jókat. mert azt mondjuk, igen, ám, de a Talmud egy másik forrásával azt olvassuk, hogy azt, hogy ki a jó és ki a rossz, Isten nem határozza meg előre. Minden más paramétert meghatároz. Meghatároz, hogy szőke lesz, hogy vörös, hogy fehér bőrű, sötét bőrű, okos, buta, szép, csúnya. Ezt mind meghatározza, de egy dolgot nem. Hogy ő milyen ember lesz, jó ember vagy rosszod nem. Miért? Mert hiába mindenkinek előre megvan a határozó a képessége és a körülmények, amit beleszületik, de az, hogy azzal mit kell, az teljesen a saját felelősségünk. És fontos pont. Akkor ennek fényében nem igazán értjük, hogy mit is mondott jó, hogy te teremtettél jókat meg rosszakat. Hát, hogy teremtettél jókat meg rosszakat? Teremtettél ilyen meg olyan képességű embereket, meg lehetőségű embereket. Nem jókat meg rosszakat, azt mindenki maga dönti el, hogy ő milyen lesz, jó vagy rossz. Ez az egy további kérdés. És utána, ahol ez az egész fölvezetett, az az, hogy ki az a közepes. Ugye, mert nagyjából tudjuk, hogy ki az a jó, ki az a rossz, de ki az a közepes. Ki számít közepesnek? Serre mindenki azt a ötletet vetette föl, kérem szépen, a közepes az nem más, mint az, aki egy kicsit jó, és egy kicsit rossz is. Igen, ám, de itt több problémák is volt. Emlékszünk-e a problémákra, dönti esetleg. Nincs átmenet, nagyon helyes. Tehát, hogyha valaki már elkövetett rosszat, akkor addig, amíg nem teszi meg a hibát, amíg nem tér vissza a jó útra, amíg ő folyamatosan rossznak számít a halakha szempontjából. Rása. Addig, amíg már megtér, akkor meg jónak számít. Akkor hol van itt a lehetőség erre a közepes állapotra? És volt még egy problémánk, egy ilyen történeti probléma. Mi volt az? Esetleg valaki? Hm? Tamás, esetleg emlékszem, mi volt a másik problémánk?
Hát én volt valami bölcs, aki igazából reggeltől estig órát tanult, a halásra tudta elragadni, és ennek emiatt a magára, hogy ő volt, hogy ő közepes.
Uh-huh. És hogyha a közepes, az tényleg azt jelenteni, hogy egy kicsit jó, kicsit rossz, ilyen nagyot tévedni azért nem valószínűsíthető, hogy ő ilyen nagyot tévedett volna, mert azt nem tervezünk, hogy hazudott magáról, nyilván tudta a saját erényeit, ahogy tudta a saját hiányosságait is, és az ember a szerénység az nem hazugság, hanem azt hogy hazudok, és azt mondom, hogy én közepes vagyok. Hát itt az azt jelenti, hogy a közepes az sokkal-sokkal közelebb van az igazhoz, a tzádikhoz, és mostantól használjuk ezeket a szakkifejezéseket, hogy Bénoni, tzádik és rasa, mert ezek a fordítások a tzádik és a rasa, hogy igaz, rasa-ra felett, hogy gonosz, ezek nem annyira szerencsések, hogy inkább használjuk és jegyezzük meg ezeket a szavakat. A tzádik az igaz, a rasa az a gonosz, és a Bénoni az a közepes. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a Bénoni az sokkal-sokkal közelebb van a szádikhoz, mint ahogy azt mi eredetileg feltételezzük. Ezért elképzelhető, hogy ő tévedett. Hát akkor most nézzük meg magában a szövegben, egy kicsit visszamegyünk. A 9-es oldalon, tartunk. Tehát akkor nézzük a 9-es oldalon onnan, hogy továbbá.
Továbbá gondoljuk el, hogyan lehetséges egy ilyen embert, akinek fele-fele arányban vannak vétkei és érdemei, közepesnek nevezni, hiszen amikor vétkezik, akkor teljesen és egyértelműen rossz embernek számít, amikor pedig megtér, akkor újra igaz embernek kell nevezni. Sőt, még aki áthágja a bölcsek egyik könnyű rendelkezését, az is rossznak, rásának számít. Állj meg egy percre!
Szerintem eleve nem tudom, hogy elgondolkodhatok-e azzal, hogy honnan jön ez a kategorizálás. Hisz, hogy aki elkövette egy rossz cselekedetet, az már gonosznak számít, hogy itt ezt lefekteti. És aztán mondja is majd a forrás, ezt honnan vette. Ez hogy jön elő egyáltalán? Milyennek a... Hát, a halaká arról beszél mondjuk a Talmud, hogy ha valamit csinált a szombatszegés, okay, világos, erről beszélni kell, mert tudom, hogy mi az a szombatszegés, és mi nem. De az, hogy ki számít gonosznak és ki nem, ez milyen szempontból lényeges? Vettétek a kérdést? De nem vagytok? Ébresztő. Mikor? De hát az állat hát nem érdekli, hogy most ki szábít, ki nem szábít, mert azt Isten majd eldönti, és mindenki megy a maga útján. De ez milyen szempontból halachikus kérdés? Az, hogy te most egy mitzvát csinálsz, teljesíted a mitzvát, vagy nem, vagy áthágsz egy parancsolatot, vagy sem, ezzel, azzal, amazzal, ez valóban egy fontos kérdés, de tudnod kell, hogy hol vannak a parancsolatoknak a határai, paraméterei. De az, hogy te mikor számít az gonosznak, és mikor nem, ennek mifajta jelentősége van?
Nem lehet, hogy az van, hogy én akkor a rossz oldalra állok át.
Jó, ez nincs jó oldal, rossz oldal.
Hogy a másik oldal, az nem a rossz oldal?
Mivel, jó, és ennek milyen jelentősége lenne állapotú szempontból, hogy átálltál rossz oldalra?
Hát akkor lehet rossznak nevezni, én oda tartozom.
De hol vettem?
A birodalmához.
De milyen jelentősége van annak, hogy állapotban, hogy valaki milyen birodalomhoz tartozik?
Hát mert akkor mondjuk, hogyha...
Nem hívnak fel a Tórához, mondjuk.
Például, hogy mindjárt azért azt lehet tudni, hogyha valamit együtt akarnak kieszközölni az örökkévaltól imádkoznak, mindenki böjtöt, és lehetségnézetleg én megtörtem titokban a böjtöt. Tehát ez egy olyan ember, aki...
Kell jobb nem vállalni a közösséget.
Hát,
jó, ilyesmiről van szó valóban. Arról van szó, hogy abban a szempontból vizsgálja, hogy kiszámít gonosznak és kiszámít jónak, hogy abban a szempontból, hogy tudjuk azt, hogy a tanúskodásra vannak olyan személyek, akik alkalmatlanok arra, hogy tanúskodjanak. Jó? Szóval egy olyan ember, aki nem megbízható bizonyos szempontból, az alkalmatlan tanúskodás. Ebből a szempontból vizsgálja Alaká, hogy ki a jó és ki a rossz. Szóval azt mondja Alaká, az, aki elkövetett egy bűnt, az rossznak számít. Az, aki megtér, az már jónak számít. És akkor, ha rossznak számít, akkor nem tanúskodhat, ha jónak számít, akkor tanúskodhat. És ebből a szempontból lényeges ez a kérdés. Most ezt mikor számít, tehát mikor mondjuk, hogy valaki megtért? Mit jelent az, hogy megtérni? A zsidóságban, ha valakinek elkövetett egy bűnt, ne adj Isten, tudom, hogy nehéz ilyesmi, de ellenem nem tudok egy példát felhozni, mert annyira elfelejt mondjuk időben, szép tényleg vagy olyan, hogy elfelejt szombaton gyertyát gyújtani, akkor hogyan, akkor elkövet, nem mondjuk, inkább igen, már olyat, amikor megszeg egy tiltóparancsot, mondjuk ne adj Isten, nem 100%-osan kóser az a szendvics, amit ő majszol, akkor honnan, hogyan fog ő ebből megtérni, akkor nem kell elmenni gyónni, meg ilyesmi az nálam nincsen, hanem egyszerűen kijelenti, és ez a kijelentés, ez nem is feltétlenül egy szóban való kijelentés, inkább egy erős elhatározás, ő elhatározza, hogy többen ezt a vétket nem fogja elkövetni. És ha ő ezt elhatározta, akkor ez elég megtérés. Most még ez fontos hozzátenni, hogy az elhatározás olyan kell, hogy azt mondod magadban, azt határozza el, hogy még akkor is, hogyha ilyen kihívásra kerülök, ilyen kísértésbe, akkor se fogom megszegni. A példa, a híres példa, amit mindig felhozott, a férfi egész életében buja életet élt, szokták ezt mondani? Buja életet élt, szokták ezt mondani?
Igen, lehet mondani.
Életet élt, iszott, lelépett a hát, hogy nem koordinálta magát ilyen szempontból, és aztán elérte a 85 éves korhatár, és ekkor megtér, és azt mondja, hogy soha többet én nem fogok ilyen bűnöket elkövetni. Akkor ugye fölmerül annak a kérdése, hogy ez a megtérés elfogadható, vagy sem. Miért? Könnyű dolog azt mondani, hogy soha többet én nem fogok elkövetni, amikor már föl sem merül, hogy ilyet elkövethessen. Jó. Attól függ, kinél? Jó, akkor majd 130 éves korában, jó? Tehát, hogy a halálos ágyán, azt mondja, most az igazsága az, hogy még ilyen helyzetben is, ha tényleg őszintén gondolja, akkor a megtérés, de őszintén kell gondolja, azt, hogy őszintén gondolja, vagy sem, azt már Isten, igazából Isten látja már csak. De a megtérésre mindig megvan a lehetőség. Ami fontos, hogy úgy kell ezt az elhatározást, hogy azt mondom magamon, hogy ha ugyanilyen kísértésben esetleg nem követném ezt el. Igen ám, de Alaká nem látja ezt a szívedben mi van, és ezért például azok az esetek, amiket Alaká említ, amikor valaki már alkalmatlan tanúskodásra, egy ilyen tipikus eset az, amikor azt mondja Alaká, ha egy hentes, nem kóser húst adott el, kóser húsként álltázva, sajnos előfordul ilyen, és előfordul mindig, ez egy nagyon nagy bűn, akkor ő teljesen negligálva van. Honnan tudjuk, hogy ő megtér? Nem elég, hogy ez behatározott, hanem valahogy látjuk, hogy ugyanebben a kísértésben esett, és mégis tartotta magát a halakához. Mi azt jelenti, hogy nekünk látunk is kell, hogy ugyanabban kísértésben esett. Igen.
Mi van,
hogyha
az ember
elmegy a megállt
előtt,
hogy mit csinál? Hogy elmegy a megállt előtt? Megállt után szokott menni. Igen? Ez egy gyakorlati kérdés, hogy most melyik a jobb taktika. A saját előrehaladásod szempontjából. Én azt gondolom, hogy a törekedés az mindenképp pozitív. Szóval akkor tudom, hogy ez a határozó úgyis el fogok esni, jó, akkor ez azt mondja, amikor semmi esélyed sincs arra, hogy előre haladjál. Ha azt mondod, hogy én elhatározom, ez egy nehéz, elhatározom, hogy tudom azt, hogy én inkább hosszú távon határozom, egy kicsit még arra, mondjuk, ha olyan emberekről beszélünk, akik mondjuk közelnek a valláshoz, bizonyos dolgokat nehéz eleinte megtartaniuk, akkor sok esetben azt szoktuk mondani, hogy nem is, hogy egyszer érdemes minden, de akkor biztos, hogy bele fogsz bukni. A drogatétel nem határoztad el, te elhatároztad, csak hosszú távon határoztad el. Ez egy 5 éves tervben benne van. Az is elhatározás. Ez nem azt mondja, hogy nem foglalkozok a valamilyen szinten, az is megtérés. Más kérdés, hogy most halakhikus szempontból, egy ilyen ember, aki mondjuk még mindig hamburgereket eszik, és azt mondja, hogy 5 éves tervben benne van, hogy nem fog hamburgert enni, az megfelele a tanúskodás kategóriának, nem biztos, hogy megfelel, mert a halakha szempontjából. Az elhatározás megszegése nem talán bűnnek. Az bűnnek számít, hogyha valaki például esküt tesz, valami minden esküt megteszi. Az egy külön halakhikus kérdés, egy nagyon érdekes kérdés. Ugye, ha én simán közök esküt, és azt mondom, hogy én esküszöm, hogy holnap, mit tudom én, fölmegyek a göncihöz vacsorázni, és a göncihöz kósere a konyhát. És ezt megszegem, akkor ez egy parancsolatot tettem meg, de tartanom kell esküt. Mi van akkor, hogyha olyan esküt teszek, ami már eleve esküszöm, hogy péntek este kidus fogok csinálni. És nem csinálok kidust, akkor itt csak a kidust szabályát tettem meg, vagy az eskü szabályát is. Lehet olyan dolog eleve esküdni, ami már eleve egy mica. Mert azt mondja a Talmud, hogy musdba mi át Sinai. Már van egy eskü a Sinai egyről, te már ott megesküdtél, hogy ezt meg fogod tartani. Nem te, hanem az őseink, tehát mi mindannyian megesküdtünk. Tehát arra most plusz esküt tenni, nincs sok értelme. Én nem számít plusznak ebben a szempontból. De miért az elhatározás semmiképp nem számít ilyen plusznak. Na nézzük tovább. Tehát akkor mindenképpen most ott tartunk, még mindig abban a problematikában tartunk, hogyha valaki mindent megtart, akkor őt szállít. Ha egy valamit megtart, akkor ő már lássák. Ha megtér, akkor őt szállít. És akkor próbálják még kapukat keresni. Hol van ez a köztes állapot, amit mi azt mondhatjuk, hogy bénani. Akkor egy következő lehetőség, az, hogy aki mondjuk nem egy tórai parancsolatot szeg meg, hanem egy bölcsek által hozott rabbinikus szabályt. Rabbinikus csinál. Mondjuk egy példát. Ha valaki húst kever tejjel, az egy tórai tilalom. Ha azt megtegik, akkor ő rássá. Mivel akkor, hogyha nem húst kever tejjel, hanem csak baromtit kever tejjel, ami egy rabbinikus tilalom. Akkor mi van? Akkor erre sem kell azt mondani, hogy ez nem egy olyan nagy megszegés, akkor itt mégis ő mondjuk az ő lenne a bénoni esete. Ezt mondjuk nem. Sőt, még akik átvágja a bölcsegeti könnyű rendelkezését, az is rossznak számít. Ahogy ezt a Talmud nyilván már traktátus és a Nida traktátus első fejezetében találjuk. Mi azt jelenti, hogy ez a kapu, ez a nyílás sem megfelelő. Már az is, aki csak egy rabbinikus tilalmat szeg meg, az is rásának számít. Menjünk tovább. Mi több?
Még az is rossz embernek számít, akinek módjában áll tiltakozni, és ezzel valaki mástól étkezéstől visszatartani, de ezt nem teszi meg.
És ez egy még furvább dolog, ami azt mondja, te nem is csinál semmi rosszat. Csak látod, hogy a fele barátod rosszat csinál, és te nem figyelmezteted őt arra, hogy ez rossz, akkor ezzel már bűnrészes vagy. És ebben már a gonosz, vagy a rása kategóriába tartozott. Tehát még azt a feltételezésem lehet mondani, hogy figyelj, hol az ember a bénani, aki maga nem követi el bűn, de nem érez felelősséget másokért. Nem. Még másokért is felelősséget érez. Természetesen, itt ugye felül a kérdés, akkor hát elég nehéz lenne, mint a mai világban szádiknak lenni, mert lépten nyomon, amint meglátsz egy zsidót, a legkisebb ügyet elkövet, és hát azért akad ilyen zsidó, akkor ugye akkor vagy az a lehetőség, hogy Nébarákban laksz, ahol csak olyan zsidók vesznek olyat, hogy többségén legalábbis a nagy közönség előtt mindent megtartanak, vagy akkor lássá vagy. Most miért? Tetszik a kérdés. Mit jelent az, hogy figyelmeztetni a másikat? A figyelmeztetni a másikat, és erről beszél az Álterében a 32. fejezetben, az nem azt jelenti, hogy mindig, amikor lát valakit, mondjuk rágyújt szóval, oda rohansz oda, ez a figyelj már! Azonnal veszi a cigarettát a tárban, miért abban a való lelkesülésből, cselekvésből te magad igaz legyél, mert neked figyelmeztetni kell. Ez nem számít figyelmeztetésnek. Azt számít figyelmeztetésnek, amikor tudod azt, hogy a figyelmeztetésed segít, megelőzheti azt, hogy a másik elkövesse azt a bűnt. Ha tudod, hogy a figyelmeztetésre semmit nem fog számítani, ismered azt a palit, és tudod, hogy olyan messze van ettől az egész üttől, mint Makó Jeruzsálemtől. Szóval hiába fogod figyelmeztetni, semmit nem fog segíteni, akkor nem, hogy nem kell se figyelmeztetni, mert tilos is figyelmeztetni. Miért? Mert nem, hogy nem fog segíteni az ügyen, hanem csak az ügyet fogja hátráltatni. Erre van az a szép történet, hogy egyszer eljött, volt, tudjátok, ma Amerikában zsidóért nagyon divatos, hál' Istennek mindenki. Olvastam, nemrég a Butchávec is lehozta ezt a felmérést, az amerikai zsidó hírügynökség hozott le, hogy csináltak egy statisztikát, hogy hogy áll a zsidóság körében a vallásos zsidóság, és a 18 és 30 év közötti fiatalok között több mint 50%-a zsidóknak tartja magát ortodoxnak. Szóval Amerikában ma az ortodoxia nagyon szépen megy fölfelé, aki reform vagy konzervatív, általában alig van gyerek, ha van gyerek, akkor is általában nem zsidótól, akkor az már a jövő nemzedék kiesett. Ugyanakkor egyre több zsidó, aki mégis zsidó akar maradni, az megy az ortodoxiához. Ez nagyon divatos, ugye. De ha visszajövünk 60-70 évvel ezelőtt, ez nem így volt. Nagyon ciki volt vallásosnak lenni Amerikában, még sokkal cikibb, mint ma Magyarországon. Vannak ilyen amerikai városok, például Pittsburgh, ahol én tanultam, teljes temetők teli vannak, nagy haszidok sírjai van a 18. század végéről. Hol voltak az ő gyerekeik? Voltak, csak már nem nagyon éltek zsidó életet. És akkor erre az időszakra meséljük, hogy egyszer volt egy ilyen Lubavitchi rabbi, aki kineveztek New Yorkban valamilyen közösségben a rabbinak, és hát képzeljétek el, péntek este több száz ember előtt tartott drósét, másnap reggel kimegy a utcára, megy a zsinagógába, és látja sorra a boltokat, amik nyitva állnak az ő lelkes hitközségi tagjai által. Hón, bűn, mindenki nyitja a boltot szombat reggel. Erre hát olyan látva jött, és mindenki az oda ment, és mondta, hogy lehet, hogy te nyitva tartasz, sávetszor, hát nem szégyeld magad, és aztán mindegyiket ugye figyelmeztette. Tehát megrózta, hogy ez micsoda bűn. A finoman is, de próbálta nekik magyarázni, hogy hát a gyerekek, hát ez egy óriási réteg. Látták, hogy valami kicsit nagy. Ez hát gondolták, hát ha majd legyen az eszköz, de jövő héten ugyanez volt, az illető rabbi megint tudta az ő kötelességét, megint figyelmeztette őket, megint oda ment, meg kellett egy kicsit zavaró tényezővé válni, hát nem akartak tőle olyan gyorsan megválni, de ezért először gondolták, hogy mennek beszélni a főnökével, a Lubavitchi rebbével. A rebbének az apró, a hatodik Lubavitchi rebbe, és mentek a rebbét, mondják, rebbének, figyelj, van ez a rabbi, szólni kell neki, hogy állítsa le magát, kicsit fogja vissza magát ezen a téren, mert ez nem segít, hogy nem fogják bezárni az emberek. És erre elmegy a rebbe, a rebbe megvenyülje. Tehát azt mondja, hogy figyelj, voltál-e már szaunában? Biztos mindannyian voltunk szaunában, de régen azok a szaunák, ez ma is úgy működtek, hogy van, ugye a rebbe mondásával ki fog derülni, hogy a rebbe, hogy én voltam, azt mondja neki, tudod, hogy működik a szauna? Ugye van három lépcső. Három fokon van, bele, jobb helyeken négy van, nem? Minimum három. Ha beülsz, akkor nem egyből kezded a legfelsővel, hanem először beülsz az alsó szintre. Kicsit bemeleged, beizzad, akkor beülsz a második szintre. Akkor még jobban már bírod a forróságot, akkor beülsz a harmadik szintre. És amikor ott vagy már a harmadik szint, és egy jó átvitte a bőröd a meleget és a párát, akkor egy, a fokozása az élvezetnek az, hogy valaki fog egy vesszőpálcát, és jól elkezdi verni a hátadat. És hogy veri át az a legnagyobb hanol, a legnagyobb öröm, ami lehet, egy jó érzés, kellemes, hogy remélem nekem is képzeld el, hogy még mielőtt eljönnél a szaunába, valaki oda rohanna a pálcával, hogy elkezdeni verni a hátadat. Hogy ez milyen finom, milyen jó érzés. És elkezdeni ütlegelni a hátad, hogy milyen kellemes. És ezt értékelnéd? Valószínűleg nem. Ütni a hátadat, az akkor kellemes, amikor már ott vagy, fönt a harmadik emeleten, a harmadik szinten, és már jó, bemelegettél, akkor lehet ütni a hátadat, és akkor értékeled a átütést. De ha még teljesen hideg vagy, még becsöltél a szaunába, és már valaki oda rohan vele hozzá egy pálcával, akkor nincs sok értelme a ütlegelésnek, mert csak a fordított eredmény fogja elérni. És mondja, ebben pontosan erről van itt is szó. Figyelmeztetni, akkor a értelme az illető, mert abban a szinten van, hogy érzi azt, hogy már valamilyen bemelegedett a zsidóságba, csak mehez jutott el, és eltoszott. Csak egy kis figyelmeztetés az segít. De amíg persze a szaunán kívül van, akkor a figyelmeztetés az a fordított eredmény fogja elérni, és akkor nincs értelme figyelmeztetni. Tehát akkor azt látjuk, de mindesetre látjuk azt, hogy visszatérve a témánkhoz, hogy az is, aki nem követel semmilyen bűnt, csak az az ő egyetlen vétke, hogy másnak itt figyelmeztethetett volna, nem figyelmeztet, és ezzel nem előzi meg a törvény át megszegését, ez is már rásának, gonosznak neveztetik. Na most akkor nézzük egy másik végletet esetleg. Mi van az az emberrel, aki fokozzuk itt a kérdést végig, mi van az az ember, aki esetleg nem megszeg egy parancsolatot, hanem elmulaszt megtartani egy terüleges parancsolatot. Nem tudom, értitek el. Akkor esetleg itt más lenne az elbírálás, mert a büntetése is más típusú egy tiltó parancsolat megszegésének, mint egy terüleges parancsolat elmulasztásának. Lehet, hogy ő nem szeretetik rásának, de nem. Látjuk, hogy ez sem igaz. Nézzük tovább.
Hát még, és sokkal inkább, ha valakinek módjában áll betartani egy cselekvő parancsolatot, és nem teszi meg. Például, ha valakinek lehetősége van, hogy a Tórával foglalkozzon, vagyis tanuljon, de ez nem teszi. Rávonatkoztatták a bölcseink az írásnak azt a versét, hogy az örökké való igéjét vetette meg, ki kell írtani az ilyen ember. Világos, hogy az ilyen ember sokkal inkább számít rossznak, mint rássának, mint az, aki csak egy könnyű rendelkezést szeg meg.
Akkor ugye mit mondunk, azt mondjuk, hogy hát ez annyira ez a, mindenki itt rássá, még az is, akinek lenne lehetősége megtartani egy micvát, nem olyan micvát az, ami egy egyszerű micva. Olyan micva, mint például a tóratanulás kötelezettsége. Hát zsidónak, van egy szava 5 perce. Ezt nem használja ki a tóratanulás egy kötelezettségére, tudom, hogy ez ritka, hogy ilyen előfordul, de mégis van, és a kötelezettség úgy szól, hogy kiszabad, jaj, mondva, lájla, hogy a tórát azt tanulja éjszaka és nappal, ha van egy szava 5 perce, és nem a tóratanulásra fordítod, akkor te már rássá vagy. Szóval itt gyakorlatilag akkor elismerhetjük, hogy mi mindjárt itt ebbe a kategóriába tartozunk. Mert a zsidóságban a tóratanulás állandó kötelezettség, ha te nem tartod, akkor már is rássá. Tehát akkor az elmondottak alapján
arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a közepes, a bénóni olyan ember, aki még a tóra tanulás elhanyagolásában sem található vétkesnek, csak így tévedhetett rábá, amikor magát közepesnek mondta.
Mi azt mondjuk, hogy még egyszer, akkor a közepes és a cádik, a bénon és a cádik nagyon közel vannak egymáshoz. Mi nem is értjük, hogy egyenlően mi a különbség a kettőjük között. De egy tuti, mind a közepes, mind a cádik annyira jó fej, hogy egyetlen parancsolatot sem szeg meg, és egyetlen parancsot sem mulaszt el. Hát akkor mi a különbség a kettőjük között, ezt még nem tudjuk. De az biztos, hogy annyira tökéletesek mind a kettő, hogy ezt nem voltak el, és így lehet, hogy már értsük, hogy mi a különbség, hogy miért tévedhetett rába, amit azt mondta, hogy ő bénani. Itt már nagyon kicsi volt a tévedési arány. Ahelyett azt mondja, hogy tárgatott a bén, csak az ugyanaz a kettő. Na, akkor ezt a témát most egy kicsit, a megérzést ezt most át tudjuk ugrani. Tessék!
Kicsit lehet a
legutóbbi aktér kapcsán is, mert ez egy folyamatos vita, az ortodoxok, tehát a vallásokat és a nép között, de a vallásokat azok emberesítenek. Fogadói szolgálatban Ez a végénységben is itt van, és ez folyamatosan meg. Kérjük viták, hogy röviden fogja van történni, tehát rendeztek ez a századi felső sinagógai látogatókán volt, ahol is több jól
Csak azt a kérdést, hogy a vallásosok, ami egy igencsak tág kategória, Izrael mondjuk 6 millió állampolgárban kb. Másfél 2 millió ortodox vallásos, tehát és ezek között borzasztó sok irányzat van. Most azt mondjuk teljesen katonai szolgálatot sem, ezt nagyon érdemes erről beszélni, de ajánlom, hogy ezt a kérdést majd kérdezz a rabbi órát a mai harmadik órán végén tegyek. Röviden összefoglalva ez nem igaz, a vallások 90%-a teljesít katonai szolgálatot. Van egy réteg, amelyik nem, de nem vallási, meggyőződésből, de most ebben nem akarok. Jó, pillanat. Ez egyik. A másik az, hogy szombaton eleve nem így a zsidókat nem szoktuk ilyen kategóriákra bontani, hogy vallásosok és nem vallásosok, és a vallásosok a szádikók, vagy a nem vallásosok meg a rásság. Zsidók, most az, hogy éppen vallásosnak hívják, vagy nem, ez teljesen lényegtelen. Mind a kettőben lehet bőven szádik és rása, és ha most látjuk, akkor a többségeiben mind a két kategória rása. Tehát akkor ilyen szempontból is ezt azt hiszem, hogy tisztában van. Az, hogy szombaton lehet harcolni szombaton, nem csak Izrael védelmében, mert ennek nem Izrael védelméhez van köze, hanem én mondjuk az amerikai hadseregben szolgálok, akkor is nagyon sok esetben, és egy többségben lehet harcolni szombaton, mert az életmentés, az életveszélynek számít. Más kérdés, nagyon sok kapféle típusú háború van, de minden esetben lehet harcolni szombaton. Jó, volt esetleg még itt más kérdés, eddig elhangzottokkal kapcsolatban?
Hogy lehet szatik egy nem vallásos, aki nem tart semmit?
Egy nem vallásos? Valószínűleg, ha nem tart semmit, akkor nem lehet szatik. Sőt, még bévani sem, de nem hallottunk, nem csak, hogy ha valaki mindent tart, csak egy valamit mulaszt el, már az is sem szatik. Tehát, ilyen szemben. Vannak szatikok, de hogy látjuk, hogy nagyon ritka az, hogy valaki szatik legyen. Szerintem így egy nemzedékben van egy-két ilyen szádik. Jó. Azt kérdeztetek, jó. Hogy lépjük tovább, és látni fogod a kérdést, lenne a választ, jó? Tehát akkor miért azt mondjuk most, hogy valóban igazatok van a szádik kategória, sőt még a Bénoni is szinte elérhetetlennek tűnik. Szerintem valami nagyon, nagyon nehéz dolog. Szerintem ez nem azt jelenti, hogy a rásság között nincsenek különbségek, vannak nagyon jó emberek, akik rásság. Nagyon vallásos, istenféle emberek, akik ebben a kategorizálásban ők rásságnak számítanak. Mert hiába nagyon vallásos, istenféle, de mégsem azt mondja, hogy a nap 24 órát kitalálás, dolgatalása. Néha-néha egy-két másodpercre nem adták ki dolgatalása. Tehát akkor, de ezt még lehetnek nagyon istenféle, nagyon jó emberek. Most ez itt a kérdés, ezt érdemes tisztázni. Gyakran ugye használjuk ezeket a kifejezéseket mondjuk akár a héperben, vagy egy ilyen vallásos nyelvkörnyezetben, hogy ő egy szávik, ó, micsoda szávik, ez a hajni, ez micsoda egy személyekezte, vagy ez a Gyuri, micsoda egy szávik, ezeket gyakran szoktuk használni, és ugyanígy fordítva, hogy valaki azt mondja, ez egy róse, ez egy. És ugye ezeket a pénőnit azt nem szoktuk így használni, de egy szávik vagy róse, azt mindig szokták használni. Tehát ennek a kifejezésnek két szinten lehet használni ezt a kifejezést. Tehát lehet használni a valódi értelmében, és ebben az értelemben gyakorlatilag mindenki rássá, csak egy-két ember juthat el mondjuk a szádik szintre. És lehet használni olyan köznyelvben használt értelmezésben, amiben viszont nagyon sok minek jár, aki már mai nyelven jó fej, az már egy szádik. Mi lehet mondani, ah, te viszont egy szádik vagy, milyen jót tettél vele. Ugye az azt jelenti, hogy ezt ugyanúgy mondom, azt mondják, hogy egy zseni vagy. Valami okosabb, hogy zseni vagy. Te ilyen vagy zseni, csak mondtál valami okosabb. Azt jelenti, hogy használjuk azt a kifejezést, amit csak egy-két emberre lenne igaz, mégis ehhez hasonló emberekre is már néha-néha azt mondani, néha-néha azt mondom öntek, hogy egy zseni. Pedig tudjuk azt, hogy nem. Mint a mérőtén, akár lehet igaz is ez a... Hagyjuk ezt a személyezkedést. Na, tehát lényegében értitek, hogy mit mondunk, innen folytatjuk.
Amit pedig általánosságban mondanak, hogy az, akinek a jó cselekedetei és a vétkei feletféle arányban oszlanak meg, az a közepes. És akinek az érdemei túlsúlyban vannak, az már igaz ember, tadik. Csak képletes kifejezés, már ami a jutalmat, illetve a büntetést illeti. Mert az ember a cselekedetei többsége alapján ítéltetik meg. És az ítélet ártatlannak mondja ki őt, mivel felmentették.
Mi ezt mondjuk, azt, hogy valaki azt mondta, hogy szádik, vagy azt, hogy valaki azt mondta, hogy róse, az általános köznyelvben, illetve bírósági nyelvben, de azt mondja valakire a bíróság, hogy ő szádik és ő rássa a kettő közül, az nem azt jelenti, hogy az ő, nem egy kifejezés. De azt jelenti, hogy ő valóban szádik vagy rássa. Azt mondja, hogy ebben az ügyben, a bírósági teljes ügyben, ő neki van igaza, és ő neki nincs igaza. Ugye? Akkor ilyen kontextusban használják ezt a szádikot és rását, vagy a köznyelvben valaki, aki egy nagyon Isten félő, Isten tisztelő ember, arra azt mondott, hogy ő egy szádik, aki pedig egy nagyon alattomos, rossz ember, azt mondta, hogy rását. De ezek csak kölcsönzött kifejezések. A kifejezés valódi tartalma ebben az isteni kontextusban az az, hogy valaki mindent az égvilágon megtelt, és egyszerűen követte a vétkét. Hogyha elkövet, akkor azon nyomban megtér, az a szádik. Különben csak itt még visz, és aki pedig nem, az üzása. Most csak azért azt mondtam, hogy itt ez egy szinte elérhetetlen szint, hogy valaki szádik legyen, és akkor a többség rása, de azt is el kell ismerni, hogy lehet, hogy az életben vannak különböző pillanatok. Lehet, hogy van egy olyan pillanat, amikor én egy szádik vagyok. Például, Jom Kipurkor, Kon Lidre idején, nagyon sok szádik lehet például, hogy valódi szádik a zsinagógában. Vagy ha nem is szádik, de mondjuk közepes. Miért? Mert ott állnak mindannyian, bármit is követnek el, tényleg tiszta szívből megtérnek, és elhatározzák, hogy soha többet. Akkor abban a rövid 20 percben, amit ez elhatározás őszinte volt, abban az rövid 20 percben ők szádikok. Tehát szádik vagy a rása nem egy diploma, amit egyszer megkaptál, akkor megvan. Ez egy folyamat, ez egy kézleges sávokat, mint a LKG vizsgálaton, mert néha belemész, néha lejött belőle, néha belemész. Szóval ez nem egy állandó szint, hanem ez egy folyamat, amiben néha beletrapálhat a rásába, és néha visszajöhet a szádikba. Mondjuk a szádikban által ritkában szoktunk, de mondjuk az életek abban a pillanatban, amikor megtérünk, akkor akár lehet, hogy abban a pillanatban, a rövid időben, amikor akkor szádik is vagyunk. Ez egy például egy ilyen kolmizét, ilyen lehet, hogy zsinogat több. Ha lenne egy ilyen szemüveg, ami lehetne látni, ki a szádik és kinek, akkor elég lehet, hogy sok szádik lenne a zsebben, aki őszintén megtér, aztán legszádik abban a pár perc, amit az első bűnös gondolat új bosszolni, mert a fejében, mint ez lehet egy rövid, pár másodperces intervallum. Most erről egy nagyon érdekes halakhikus törvény ennek alapján. A halakha azt mondja, ha valaki eljegyez egy nőt, mondja, ad neki egy pénzt, vagy pénzértékű dolgot, mint egy gyűrűt, azt mondja, hogy íme te el vagy jegyezve nekem egy gyűrű által. Akkor az a nő el vagy jegyezve, akkor az a feleségévé válik. Még akkor is kezdő poénból mondta, maga kimondott szó és a cselekedet az önmagáért beszél, ő akkor a feleségére vált. Állat azzal is foglalkozik, mi van, hogyha ő eljegyzett, hogy elvett valaki feleségül egy bizonyos feltétellel. Mikor azt mondja, így megközel gyűrű, feleségem vagy, akkor, ha én holnap lenyelek egy partist. Akkor abban az esetben, ha holnap tényleg lenyeli a partist, akkor ő a feleségére vált. Szóval itt minden létről van egy feltétel, ha feltétel megtartotta, akkor ő a felesége. Most lehet más példa is, nem kell a part is ragaszkodni, de tehát bármilyen példát, azért mondtam direkt egy ilyen elvetemült példát, mert hogy bármilyen példát, bármilyen feltételt szabsz, az a feltétel. Azt mondod, hogy íme a feleségem vagy abban az esetben, hogy a holdra lépek, akkor amíg nem lépte a holdra, igen, a feleséged, ha a holdra léptél, akkor visszamegy meg a feleségednél, ez egy fontos halakhikus meghatározás. De azt mondja, halakha, mi van akkor, ha valaki olyan feltételt mond, ami lehet, hogy ami nem olyan ellenőrizhető, és lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Azt mondja, feleségem vagy, akkor, ha éppen, tudom én, ilyen és ilyen a vércukor szinten ebben a pillanatban. Ez nehéz, abban a pillanatban van a vércukor szintet menni, akkor ez úgy nevezett a fake meghudását, ez egy kérdéses állapot, amiben úgy tekintünk a nőre, hogy hát nem élhetnek együtt, annyira nem lett a feleség, hogy együtt éljenek, de annyira igen, hogyha valaki mással akar együtt élni, akkor el kell várni. Tehát ez egy ilyen köztes, egy ilyen szafek, egy ilyen kérdéses helyzet. Szóval akkor valaki azt mondja, hogy a feleségem vagy, azon a feltétellen, hogy én egy szádik vagyok. Most az itt elhangzottak alapján, ez nem egy kérdéses helyzet, mert nem szádik. Tudjuk azt, hogy ezt csinált, akkor nincs kérdés. A állapotban nincs az, hogy ez egy kérdéses helyzet. De lehet, hiába ez a legnagyobb vadember, de abban a percben, amikor ezt kimondta, hirtelen megjött a hír, hurcsúvá a megtérés gondolata a fejében és a szívében, és elhatározta, hogy soha többet semmilyen bűn nem fog megtenni, és ez nem kell, hogy látványos, ilyen arcot vágni, ez nem kell, hogy látványos lehet. Ő tényleg abban a percben megtér, és még nem telt az a pár másodperc, amikor ezt megtette volna ezt az őszinte elhatározást, akkor lehet, hogy ő éppen most szállít. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. És éppen ezért ez egy szafek meghúzását, ez egy kérdéses, hogy most az a nő eljegyzés az valódi vagy sem. Mit látunk ebből, a végül is hát nem annyira reális példából, de mégis fontos a mi szempontunkból, hogy annak ellen, hogy nagyon nehéz szádiknak lenni, ez nem egy kizárt dolog. Szerintem, és hogyha az emberben lehet, hogy csak egy pár pillanatig ő szádik. Mert elhatározta, és az elhatározás utáni rövid időben, amikor még az elhatározása friss, és még nem szedte meg, akkor ő egy szádik. Ami annak ugyancsak fontos üzenete van, hogy a szádik meg a rács, ez nem diploma. De egyszer megkaptad, akkor utána nincs visszaút. Hanem mind a két irányba ez folyamatosan mozoghat.
De van egy olyan elképzelés is, hogy most jön, hogy az igazi szádiknak eszébe se jut, hogy van az dolgok csinálja.
Később látni fogjuk, de az nem azt jelenti, hogy tényleg...
Ha eszébe jut, akkor nem maga miatt, hanem azért, mert valaki a hívei közül.
Jó, de az nem azt jelenti, hogy még sincs meg a lehetősége, hogy gonoszát. Minden embernek végsősorban megvan a szabad választás. Jó, de erre majd kicsit, hogy gyorsan itt fejezzük még be. Azonban,
ami a fogalom valódi jelentését és az igaz emberek, illetve a közepesek fokozatait illeti, erre mondták a bölcseink azt, hogy az igazakat a jó ösztönök uralja, kizárólagosan, hiszen írva van, hogy a szívem üres a bensőmben. Valósan van itt ezt a jó kis levélgetet.
Most egyáltalán nem.
A szívem üres a bensőmben, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem létezik nála a rossz ösztön. Egyáltalán nem létezik rossz ösztön nála, hiszen Dávid királyunk, aki ezt a Zsoltárt írta, a rossz ösztönét elpusztította az általa tartott sok-sok bőjtel. Aki azonban nem jutott el erre a magas szintre, még ha az érdemei sokkal a felülmúlják is a vétkeit, egyáltalán nem számít igaz embernek cádik. Ezért mondják bölcseink a Midrásban, látta az örökkévaló, milyen kevés igaz ember van a világban, ezért tehát elültette őket minden nemzedékben. És ahogy írva van, az igaz ember a világ alatt.
Mi azt mondja, hogy valódi igaz emberből nagyon kevés van. Az igaz ember a világ alapja, mi azt jelenti, hogy egy-két ilyen szádik lehet egy nemzedékben, egy ilyen valódi szádik. Itt lehet, hogy egy nemzedékben van 10, és egy nemzedékben van egy. De nincs, ezzel egy nemzedékben olyan nincs. Mi azt jelenti, hogy itt összesen lehet egy pár szár az összes nemzedékben, ami egy nagyon-nagyon-nagyon ritka dolog. Valaki tényleg ezt a szintet eléri, hogy szádik legyen. Az, hogy bénoni legyen, hogy közepes legyen, ez már egy másik kérdés. De nem, az lehet, hogy van több, az is egy ritka dolog, de szádik, az tényleg egy olyan ritka dolog. Látsuk, hogy olyan szintre, már olyan, mint egy angyal, már nincs benne rossz ösztön, már semmi rossz, nem is gondol. Szóval ez már egy szinte elérhetetlennek tűnő dolog. Igen. Ez egy legenda. Ez egy ilyen halakikus megállapítás, hogy minden ezért kell, hogy a 30-at szállít, ilyen nincsen. Az, hogy mit jelent minden nemzedék, az sem egyértelmű. Tehát egy nemzedékot 300 év. És az sem egyértelmű, hogy az a 36 szállít, az a szép típusú szállít kategória, mint amiről mi beszélünk. Első, az a szállít, ami szállít, ez egy jó fej ember. Nem azt jelenti, hogy ez egy jó fej, abban értem, hogy Isten félő, és nagyon jó eső, stb. Mert vannak olyan nevék, akik mondjuk szállítok ebben az értelemben, nem a tányaféle értelemben. Hogy olyan nagy rabbik, akik nagyon, nagyon minden jót el lehet mondani, de mégsem szállítok, sőt, nem is bénonik, ahogy meg a későbbiekben látni fogjuk.
az idejük nagy részében legalábbis. Erre szoktam mindig azt mondani, rejtett szádékban nagyon sok van. Akinél csak rejtve van, hogy egy szádék jó, akkor nem esetlen, nem baj. Szóval látjuk a végkimenetel a dolgnak, az látjuk azt, hogy szádék és bénul mind a kettő nagyon-nagyon-nagyon magas szint. Olyan magas szint, amiben semmiféle rossz nem jön ki se cselekedetben, se beszédben, se gondolatban. Egyébként nem látjuk a különbséget a cádik és a bénami között, de ez most így
a földabba hagyni az Úr.
Nem, hanem a következő alkalommal már egy kicsit a dolgok elejére megyünk, és azt fogjuk megbeszélni, hogy gyakorlatilag hogyan is áll föl az emberi lélek. Kis lélektan, kis pszichológiát fogunk elkezdeni beszélni, mi ez az isteni lélek, a jó ösztön, mi ez a rossz ösztön, ezeknek hogy van a harcuk egymással, hogy hogyan kell viselni ezt, és akkor egy kicsit gyakorlatilasabb lehet tenni. Eddig egy elemzés volt arról, hogy ki számít szádiknak, ki nem számít szádiknak, ez egy ilyen olyan nagyon kategórikus elemzésnek tűnik, de mostantól jövő alkalomtól már egy kicsit belemegyünk a lényegbe. Na hát akkor itt most megállunk, jövő héten folytatjuk, és egy 5 perces szünetet mindenkinek. Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Folytatjuk a múlt héten